ből a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Benjamin Landa üzletembert jelölt az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára az amerikai elnök, derül ki a Washington Post cikkéből. A kinevezést még az amerikai szenátusnak is jóvá kell hagynia, erre a következő hetekben kerülhet sor. Landa Brooklynban nőtt fel, de édesapja a Trianon előtt Magyarországhoz tartozott szlovákiai Nagybocskón szolgált rabbiként. Az üzletember a vagyonát főként idős otthonok működtetésével szerezte, a budapesti nagyköveti pozícióért pedig személyesen is lobbizott Donald Trumpnál a sajtó szerint. Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Az európai emberek pénzét pedig gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni, tette hozzá Szijjártó Péter. Közben újra elzárják a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, márpedig ha nincsen tárgyalás, akkor a háborúnak sem lesz vége, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Kitért arra, az európai gazdaság óriási bajban van, mert drámai mértékben csökken a versenyképesség. Ahelyett, hogy a pénzügyi forrásokat az európai gazdaság fejlesztésére, újra versenyképessé tételére fordítanák, a pénzt a következő években el akarják küldeni Ukrajnában, hangoztatta Szijjártó Péter, közölve, hogy Magyarország ehhez nem adja az egyetértését. A csehországi választást értékelve elmondta, Andrej Babis fölényes győzelmével egy újabb patrióta miniszterelnök kerül hivatalba, egy dimenziójában teljesen más európai politikai korszak következik Brüsszelben, azzal, hogy három patrióta közép-európai miniszterelnök, Andrej Babis, Robert Fico és Orbán Viktor lesz hivatalban, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Csehországban a voksok több mint 99%-ának összesítése után csak nem biztosra vehető, hogy Orbán Viktor fontos európai szövetségese. Az Andrej Babis véle ANO, azaz az Elégedetlen Polgárok Akciója nevű jobb-közép ellenzéki szervezet nyerte a parlamenti választást, csak nem 35%-kal. A második a jelenlegi kormányerő, a Spolu több mint 23%-kal, a harmadik a Liberális Stanlet több mint 11%-kal, várhatóan 6 párt, illetve pártszövetség jut be a cseh parlamentbe. A pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni, de kormányozni egyedül készül. Győzött az igazság, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután Babis pártja nyert a cseh parlamenti választásokon. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött. Nagy lépés ez Csehországnak, jó hír Európának, gratulálok Andrej. Fix 3%-os kamatozású hitelbevezetését jelentette be a kis és közepes vállalkozásoknak a kormányfő a Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közös tegnapi tájékoztatóján. Orbán Viktor elmondta, a vállalkozásokat segítő szabad felhasználású kölcsön a tervek szerint holnap lesz elérhető a Széchenyi Kártya programban. A maximálisan felvehető összeg 150 millió forint lesz. Hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatároló kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3%-os hitel mellé, közölt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Facebookon. Czepek Gábor ismertetése szerint kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás. A cél, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel Max Plus lehetőségei, közölt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A tájékoztatás szerint a legfontosabb változások között szerepel, hogy a maximális hitelösszeg egy ügyletre 100 millióról 140 millió forintra emelkedik. Románia több térségében fákat döntött ki, gépkocsikat rongált meg a vihar. Bukarestben és Konstancán utcákat árasztott el a lezúdó csapadék, a hegyekben a hóviharok okoztak fennakadást. Bulgáriában már 3 halálos áldozata van a heves eső okozta áradásoknak. Az ország délkeleti részén fekvő ellenített tengerparti üdülőhelyen további 50 embernek el kellett hagyni az otthonát. A bolgár belügyminisztérium közölte, a helyszíni mentést végző csoport 2 tagja is életét vesztette, míg a harmadik áldozat egy szállodában a gyorsan emelkedő vízszint miatt hunyt el. Csak nem 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián is áthaladó Émi nevű ciklon miatt. Az Ír-szigeten egy 40 éves férfi vesztette életét a vihar következtében. Több mint 9 kilométeres hamu és füstfelhőt lövelt ki a Kamcsatka-félszigeten található Kronocki vulkán, a légi közlekedésben vörös kódot rendeltek el. Végül az időjárásról. Holnap a köd a rétegfelhőzet feloszlását követően a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani, helyenként előfordulhat zápor, ha a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk a Kutatók Éjszakája rendezvény sorozaton a Miskolci Egyetemen készült riportcsokrunkat. Majd bemutatjuk nektek az SMS állatvédő alapítványt Segíts, Ments, Szeres. Ennek a rövidítése a szervezet neve, Bukta Ilona a szervezet önkéntese és Reimann Zoltán Miskolc civil referense lesznek a vendégeim. Tartsatok velünk, érdemes!
Szép Tekla, habilitált egyetemi docens vagyok a Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetben.
Hogy tetszik a rendezvény?
Én a szervezői oldalt képviselem, úgyhogy, de úgy látom, hogy nagyon sokan vannak, vannak fiatalok is, idősebbek is, úgyhogy minden generációt sikerült megszólítani.
Hogyan és mivel készültetek?
Nálunk az intézetben, tehát a Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetben egy társasjáték van a fiatalabb korosztálynak, ahol a világországairól kapnak néhány egyszerű kérdést. Emellett egy ilyen vitafórumot is szervezünk, világgazdaságtan, világrendszerek átalakulásával kapcsolatban. Meg még van egy-két apró ilyen informatikai számítógépes játék, amivel szintén a kicsik próbálhatják ki magukat.
Nagyon érdekes ez a dobókockás játék. Mesélj, mi a szabály?
Ezt úgy hívják, hogy országkígyó. Régen ezt Európa kígyóként alkottuk meg, aztán amikor ugye frissíteni kell a repertoárt, akkor átadakítottuk világ kígyóvá. Minden egyes mező egy-egy országnak az eszléját jelképezi, aki játszik, meg kell mondani, hogy melyik országra lép. Tehát ugyanígy a nagy dobókockával dobnak, ahogy egy hagyományos társasjátékban, és akkor utána kapnak egy kérdést az adott országról. Persze a kisebbek nyilván egyszerűbb kérdéseket, de azért az idősebbek, mondjuk középiskolások, vagy akik már egyetemre járnak, ők azért komplexebb kérdéseket kapnak, így lehet petákot gyűjteni, pontokat, amiket utána be tudnak váltani csokira, meg egyéb apróságra.
Nagyon nagy az érdeklődés, úgy látom.
Igen. A kicsik kifejezetten szeretik. Nagyon sokszor az ilyen 2-3 évesek ráülnek a dobókockára, és nem hajlandók megmozdulni. Úgyhogy minden korosztály megtalálja a maga játékát.
Volt már időt szétnézni? Van már kedvenc pult a sajátotokon kívül?
Nagyon tetszett a Boschnak meg a Joyson-nak a kiállítása. Ők nagyon mindig, minden évben nagyon jó programokkal készülnek, tehát robotokkal bemutatják az ipari gépeket, popcornt lehet náluk kérni, úgyhogy ez nagyon szuper.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is.
Fekete Józsefné vagyok. Én nyelvtanár vagyok, itt az idegen nyelvi oktatási központ nyelvtanára.
Mivel készültek?
Voltak próbanyelvvizsgáink, most már annak az ideje lefutott, angolból, olaszból is volt, úgy tudom, Katival, a németből, különböző típusú nyelvvizsgák, amik letehetők itt nálunk a mi egységünknél, és nyelvi játékokkal, kvízekkel, angolból, németből, spanyolból, tehát azokból a nyelvekből, amiket mi itt tanítunk az egységünknél. Igen, akkor ugye szeptember 20-a a nyelvek európai napja, és ebből az alkalomból is egy különleges játékkal készültek a kollégák.
Mik a leggyakoribb kérdések?
Jaj, hát nagyon fiatalok érdeklődnek a próbanyelvvizsga iránt, úgyhogy nagy rész szerintem, akik most elmentek nyelvvizsgázni, vagy próbanyelvvizsgázni, mind ilyen 13-14 év körüli gyerekek voltak, ez meglepő, különben meglepő, és külföldi hallgatóink is felkeresték. Ugye angol náluk az alapvető kommunikáció nyelv, de lehetőségük van más idegen nyelvet is tanulni, úgyhogy épp az előbb beszélgettünk itt az egyik fiatal emberrel, aki Azerbajdzsánból érkezett, és azt hiszem a német nyelvi játékokon, a földrajzi kvízen vett most részt.
Milyen trendeket tapasztalnak a nyelvtanulással kapcsolatban, tehát, hogy akár egyre népszerűbb nyelvek Magyarországon, mik a tendenciák?
Hát az angol még mindig nagyon vezet, de azt gondolom, hogy ez mindenki számára egyértelmű. És jönnek fel, hát mi úgy hívjuk, hogy a kisebb nyelvek, nagy a kereslet a spanyolra, nagy a kereslet az olaszra, hát franciát mondhatjuk a kisebb nyelvek közé, és az orosz. És hát hadd említsem meg a magyart, mint idegen nyelvet. Egyre több hallgatónk érkezik, különböző ázsiai, afrikai országokból elsődlegesen, akik magyart, mint idegen nyelvet is tanulnak nálunk.
A magyar ez egy köztudottan nehéz nyelv, ugye? Milyenek gyorsan tanulnak, akik magyar tanulnak?
Ez nagyon változó. Általában azt mondhatjuk, hogy az angolt, azt ők nagyon jól tudják, és bármilyen nyelvi kultúrából jönnek, valahogy az angol a hasonlítási alap. És nagyon érdekes, mert én személy szerint tanítok magyart is külföldi hallgatóknak, és németet is tanítok külföldi hallgatóknak, és azért a német és az angol között sokkal inkább tudok párhuzamot vonni számukra, mint a magyar, meg mondjuk az angol között, tehát kicsit nehezebb megmagyarázni bizonyos sajátosságokat, de attól függ, hogy mi a motivációjuk. Tehát vannak, akik például nagyon motiváltak és nagyon meg akarnak tanulni, ővelük lehet szárnyalni. És hát vannak, akik itt töltenek x szemesztert, egy évet mondjuk a tanulmányaik alatt, és azután máshová mennek. Vannak olyan hallgatóink, akik különböző országokba mennek utána tovább, a földtudományi kar hallgatói például. Ők hát úgy vannak vele, hogy valamennyit tudjunk magyarul a konyha nyelvet, mégiscsak itt élünk egy évig, de azért nincs bennük az a nagyon nagy késztetés, hogy mélységében megismerjék a magyar nyelvet, ami amúgy nehéz is.
A magyar nyelvvizsga is nehéz lehet, ugye?
Minden bizonnyal, igen. Én magam csodálkozom, amikor azt hallom, hogy külföldiek, külföldi állampolgárok milyen jól meg tudnak tanulni magyarul. Rendesen elcsodálkozom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kérem.
Köszöntelek titeket itt a stúdióban. Szervusztok!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Szervusz, köszöntünk mindenkit!
SMS, segíts, ments, szeres, állatvédő alapítvány mikor jött létre, és mik a legfontosabb célok?
Hát mi egészen frissek vagyunk, méghozzá júliusban száradt meg a bírósági pecsét az alapítványi okiraton. Ugye a Segíts, Ments, Szeres alapítvány nem tipikus állatvédő alapítvány, elmondhatom, hiszen valódi állatmentéssel nem foglalkozik, viszont próbál segíteni az egyéb állatvédő szervezeteknek és a civileknek, hiszen rengeteg civil van, aki erőn felül teljesít és próbál kóborkákat etetni, ellátni, ivartalanítani.
Hány fős a csapat?
Az alapítványban összesen 3 vannak, ugye a minimum, ami kellett hozzá. Önkéntesekkel viszont már egyre többen vagyunk. Például az 50 órás szolgálatot is a diákok letudhatják nálunk, van, és már jelentkezünk, aki segít a következő kitelepülésünkön.
Más szervezetekről is beszéltél. Kiket segítetek?
Amit már el tudunk mondani, attól függetlenül, hogy gyakorlatilag még hónapokban mérhetjük az életéveinket, hogy voltunk kint Jukóban, tehát a Jukó tappancsainál, oda már vittünk rongyot, tápot a Melindáiknak, valamint múlt hétvégén mentünk ki Szikszóra, a szikszói menhelyre, ahova szintén vittünk tápot. Segítségünkre van egy ilyen országos egyesület is, valahogy egy kicsikét tőlük származik az ötlet, a Hangya közösség, akik gyakorlatilag ugyanezt csinálják, csak országos szinten, hogy akár gyógyszereket, kutyaházakat, cicaházakat vagy tápokat gyűjtenek, és továbbadják ugye országosan az egyesületeknek, és lehetőségünk volt velük Budapesten az Osan Áruházban egy ilyen gyűjtésen részt venni, ugye mi adtuk a saját embereinket, a saját nevünkben, azt haza is oszthattuk, és ezeket osztottuk szét. De voltunk már cicás alapítványnál, a Miskolci Leopold cica alapítványhoz is vittünk már adományokat.
Mik a legfontosabb szükségletek, amiket gyűjtenek? Néhányat már említettünk, tehát ha a hallgatóink tudnak, hogy segítsenek.
Ugye több kitelepülésekkel gyűjtünk, például most hétvégén is megtalálhatóak leszünk a Régiségvásáron, meg terveink szerint, ugye mivel jó a kapcsolat a Régiségvásár szervezőjével, minden Régiségvásáron ott vagyunk, ahol tudunk adományokat gyűjteni, valamint 4-én, ugye az Állatok Világnapja jön, már a Nagyváti úti Aldiban, szintén a Hangya közösség segítségével, hiszen ők szervezték az Aldi Áruházlánca egy országos gyűjtést, tehát Miskolcon minden Aldiban más egyesület fog gyűjteni, illetőleg 11 és 12-én is fogunk gyűjteni az Aldiban. Amit el tudom mondani, hogy ezek egyértelműen tápadományok, alom és egyebek, hogy próbálunk ugye kisebb adományokat gyűjteni, hiszen nagyon nagy szükség van mindamellett az állatorvosi költségek fedezésére, vagy terveink szerepel azt is, hogyha civil keres meg minket, egy-egy cica kolóniának az ivartanításába próbálunk majd segíteni neki.
Zoli, mikor és hogyan találkoztatok, vagy hogy ismerted meg ezt az alapítványt?
Hát én a Kocsin Fesztiválnak a civil utcáját szerveztem, és akkor ismerkedtem meg az egyik tagjukkal, a Szatmári Szintiával, aki akkor még nem ennek az állatvédő alapítványnak volt a tagja, és miután létrehozták ezt, akkor megkeresett, és mondta, hogy létrehoztak egy ilyen csapatot. A múltkor például összefutottam velük a Vörös Marti garázsvásáron, és akkor beszéltük azt, vagyis előtt is beszéltük azt, hogy be fognak jönni, de akkor konkretizáltuk azt, hogy akkor most fel fogom keresni az Ilonát, és akkor elkezdjük egy kicsit promózni ezt az alapítványt.
A városunk, ha az összképet nézzük, és akár országos összehasonlításban, hogy áll az állatvédelemmel? Hogy látjátok?
Én szerintem minden állatvédő egyesület erőn felül teljesít, hiszen Miskolcon is van több, mint mondtam, a Leopolda cicás, ugye Jukót tappancsa, Jukót senkinek nem kell bemutatni, hiszen sajnos az állatok terén országos híre van, de ott van a Miskolci Kóborkák, illetőleg a Vacok Állatvédelmi Egyesület, tehát Miskolci második esély állatvédő egyesület, ugye ők a gyepmesteri telepen segítenek, ugye nagyon nagy dolog például, hogy az országban az egyik olyan gyepmesteri telep a városi viszonylatban, meg országos viszonylatban, ahol már most lassan 9 éve nincsen altatás, az ő munkájuknak köszönhető, én úgy gondolom. Tehát egyesületek vannak, ami viszont a gond, hogy belefulladnak a kóbor állatokba és a segítségkérésekbe. Tehát ez is a célja például a mi alapítványunknak, hogy próbálunk majd edukációs programokat szervezni, mindenképpen a felelős állattartással, a szükséges minimumokkal és maximumokkal iskolákba, óvodákba kitelepülni és segíteni ezzel, hogy elkezdjük a szemléletet megpróbálni változtatni. És hát ha sikerül is, hiszen egészen kicsikortól, óvodáskortól szeretnénk menni foglalkozni a gyerekekkel.
Mik a legnagyobb lehetőségek, tehát az ivartalanítás például, hogy ezt a helyzetet javítsuk, vagy megoldjuk?
Mindenképpen az ivartalanítás, ugye nagyon sokat változott a évszázadok alatt az állattartás, hiszen még régen idézőjelben haszonállatok voltak, ma már ugye nagyon sok a házi kedvenc, a háziasított állat, nagyon nagy a túlszaporulat, hiszen tudjuk azt is, hogy vannak egyes rétegek, bármennyire is próbálja a törvény szabályozni, hogy sajnos ebből élnek, a szaporításból, ugye, amit a törvény büntet. Hát hála Istennek nagyon sok jó dolog történt az utóbbi időben az állatvédelmi törvényben, ami a gond, hogy még szerintem mindig nincs megfelelő háttér, hogy betartassák az állatvédelmi törvényt, és az ivartalanítás lenne az főleg, ami szerintem maximálisan megoldaná ezt a problémát.
A törvény megfelelő, vagy valamit azért szigorítanátok rajta?
Én szerintem teljesen korrekt a törvény, ezt el kell mondjam, inkább a betartatásával vannak problémák. Szerintem nem vagyok jogász, joggyakorlat nincs még erről, hogy Isten igazából, hogy lehetne végrehajtani ezt a törvényt.
Az Európai Unióban felmerült, hogy akár a cicáknál is csippel oldják meg azt a számontartást és az utánkövetést. Ez milyen ötlet szerintetek? A csippelés, tehát a kutyáknál bevált?
Be, de attól függetlenül el kell mondjam, hogy nagyon sokan vannak, akik nem csippeltetnek, és ha nem csippeltetnek, akkor a kötelező veszettségi oltást sem fogja megkapni a kutya, az egyéb oltásokról nem beszélve, tehát mindig akadnak olyan gazdik, akik úgy gondolják, hogy erre nincs szükség. Aztán nagyon túlterheltek az állatorvos kollégák is, én úgy gondolom, tehát olyannal is találkoztunk, hogy valóban volt csip a kutyával, csak éppen az adatok nem voltak hozzá, hogy az állatorvos ugye megnézte stimmelve, tehát nem ott lakott, nem volt jó a telefonszám, tehát nagyon szépen össze lehetne fésülni a rendszert. Jelenleg úgy látom, hogy mindenki túlterhelt a rendszerben, inkább ez a gond.
Van következménye annak, ha valaki nem csippelteti a kutyusát?
Nincs. Jelenleg Magyarországon lenni kéne, de nincsen, mert hogy a törvény szabályozza, büntethető lenne. Más önkormányzatok például nagyon jól bevállalják azt, hogy igenis, hogy kétszer kint van a kutya, a harmadjára bírság. Tehát ez szerintem egy nagyon jó bevételi forrás lenne szinte minden városi vagy falusi önkormányzatnak.
Mondjuk még ilyen ötleteket, hogy mit változtatnának, vagy milyen rendelkezéseket vezetnétek be.
Minden önkormányzatnak kötelező feladata az ebösszeírás, és szerintem ezt is szépen meg lehetne oldani, ha lenne rá kapacitásuk, de nyilván nem ez az elsődleges, amit szintén megértek, hiszen vannak sokkal jobban fontosabb feladatok, szociálisan jobban rászoruló réteg, mint mondjuk az állatok. Én ezt örök vita, az ember és az állat, nyilván mindenki hazabeszél, de szerintem például az összeírásnál is lehetne kérni például a önkormányzatnak az állatvédelmi egyesületek segítségét is, hogy biztos mindenki szívesen vállalna be körzetet, hogy menjen a dolog.
ezen a hétvégén is gyűjtést szerveztek. Mesélj, hol találkozhatnak veletek hallgatóink?
Velünk konkrétan a Nagyváti úci Aldiban lehet majd találkozni. Szintén, akit említettem, és nagyon-nagyon köszönjük a Krisztályéknak ezúton is a Hagyja közösség részéről. Ők segítettek, ugye ilyenkor hatalmas munkával, kötelező feladatokkal a Aldinak a vezetőségével fogják ezt intézni, és el is intézték. Úgyhogy 4-én ott leszünk, ott gyűjtünk, és nyilván már vannak terveink, hogy merre tovább, és kit fogunk megkeresni a gyűjtött adománya, hiszen, mint mondtam, mi valódi fizikális állatmentéssel nem tudunk, meg nem foglalkozunk, hanem egy speciális állatvédő szervezet lettünk, aki az állatvédő szervezeteknek és a civileknek segít pluszban.
Az állatok világnapja közeledik, ugye? Tehát erről is szól a gyűjtés.
Igen, pontosan azért október 4, és így tudták leszervezni, hogy most október 4-én, illetőleg következő héten szombat-vasárnap is a Nagyváti úci Aldiban leszünk. Ott például vasárnap délelőtt én is fogok menni, és segítek a lányoknak, mint önkéntes, tehát ugyanúgy mindenfajta cicás-kutyás dolgokat, tésztát, rist, hiszen ez nem speciális állattereddel, de nagyon nagy segítség egy-egy menhelynek, egy-egy civilnek, tehát minimális ajándék, tehát egy kiló rizs is sokat tud segíteni, például, hogyha valaki ennyit szán a kóborkáknak.
Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek nem konkurenciái egymásnak, hanem egymást segítik, akkor én úgy látom itt Miskolcon. Ezt mindkettőtökhöz szól a kérdés.
Igen, én úgy gondolom, csak így lehet együtt dolgozni. Nyilván kapacitás függő, hogy mikor melyik állatvédő szervezet tud ugye segíteni, de szerintem ez így teljesen jó és normális, hogy összedolgoznak.
Igen, én is azt vettem észre azokkal az állatvédi egyesületekkel, akikkel kapcsolatban vagyok, abszolút együttműködve dolgoznak együtt, és tényleg hatalmas a feladat. Tehát főleg a szegregált területeken vannak olyan problémák, hogy szinte megoldhatatlan. Ott ugye nincsen csíp, nincs ellenőrizve a szaporulat, és hát meg sokszor embertelen, vagy állattalan, vagy embertelen körülmények között vannak a cicák és a kutyusok. Például a Vacok Állatvédő Egyesület hallottam, nagyon sok példát mesélt arról, hogy milyen körülmények között találnak meg néha egy-egy kis kutyát, vagy kis macskát, és szóval nagyon tényleg azokon a területeken tényleg nagyon rossz a helyzet. És szükség lenne arra, hogy anyagi segítséget is nyújtson akár az önkormányzat, vagy akár valamilyen tehetős támogató sok esetben.
Volt rá precedens, a Máltai Szeretett Szolgált Éva kezdődött pont a szegregátumban indított egy programot, és nagyon nagy sikere volt. Most Borsod megyében más helyen, Budapesti Állatvédő Szervezet Csenyitén volt például kutyákat csipelni és oltatni. Ugyanígy volt a szintén Jukóban is, hogy ivartaítottak, csipeltek és oltottak. Tehát csak így megy. Nyilvánvaló az állam feladatai mellett nem tud ekkora kiadást bevállalni, tehát ez nem is kérdés, én így gondolom.
Kampányszerűen szokott lenni, ugye ilyen ingyenes oltások, ingyenes ivartalanítások nem szoktak ilyenek lenni, akár városi, akár állami szinten?
Az a baj, hogy most is van kiírva, tehát írt ki a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, de falvakra, tehát 5000 fölötti településekre, ezt mi is hiányoljuk, mert szerintem Miskolcon is bőven, és a nagyobb városokban is. Jó magam például Felső Zsolccal lakom, aki szintén kiesik ebből, tehát mindenképpen kellene szerintem a városokra is gondolnia, ugye ezeknek a pályázatoknak.
És több helyről hallottam egyébként, hogy mintha itt a Borsod megyében, mintha drágább lenne az orvosi ellátása az állatoknak. Tehát, hogy azt mondták, hogy például a dunántúli egyesületekkel kapcsolatban lévők, hogy csodálkoznak, hogy mondjuk egy ivartalanítás mennyibe kerül, vagy egy egyszerű kisebb kezelés, mert hogy nagy arányokkal drágább ezen a területen, mint a nyugati oldalon, pedig nyilván ez egy szegényebb vármegye.
Nincs állatorvos többek között, tehát nagyon kevés az állatorvos, tehát ez szerintem érthető, és ők is túlterheltek, hiszen ami ugye örök kérdés, mindig felszokott merülni mellette az állatorvosi ügyelet, és ugye itt Miskolcon vagy Borsod megyében is például most már több állatorvos, Mezőköves, Tiszaújváros, Sárospatak, miskolci állatorvosok önkéntesen látják el az ügyeletet, és tehát szerintem ők is a maguk módján túlterheltek, de az tény és való, hogy tehát az állategészségügyi ellátás tényleg luxus. Luxus mindenhol.
Így beszélgetésünk végén elcsön néhány szót a felelős gazdikról, és adjunk tanácsot azzal kapcsolatban, hogy mit gondoljon át valaki, mielőtt mondjuk örökbe fogad, vagy magához fogad egy állatot.
Pont a Zoltán említette, az egyik legfontosabb kérdés, ugye az állategészségügyi ellátás, mert vannak kötelező dolgok, például a csip, veszettségi oltás. Ezen kívül ugye van még jó pár oltás, ami ajánlott megkapni egy cicának, kutyának is, hogy ne legyen mondjuk olyan betegség, ami a káros lehet, meg ugye komoly gondot okozhat. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ezeket kell átgondolni. Először is, hogy milyen mentalitása van a gazdinak, milyen az a kutyatípus, ami hozzá megfelelő, mert hogy ebben is látjuk sokszor túlvállalást, hogy valaki úgy gondolja, hogy neki bejön egy multipusú kutya, vagy esetleg egy nagyobb termetű kutya, és akkor kiderül, hogy nem tud mit kezdeni, nem tudja lemozgatni, nem tudja fizikailag, szellemileg lefárasztani azt a kutyát. Tehát milyen kutyát szeretnénk, mi az, amit elbírunk, hova szeretnénk, bírjuk-e anyagilag? Tehát én úgy gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mint említettem az állategészségügyi ellátással kapcsolatban, valamint ugye a kötelező, megfelelő étkezés, mozgatás egyebekkel kapcsolatban.
Mondjuk elérhetőségeket, és mondjuk el még egyszer, tehát, hogy hol is találkozhatnak veletek hallgatóink is a hétvégén.
Tehát akkor a SMS, azaz a Segíts, Ments, Szeres Állatvédő Alapítvánnyal most 4-én, illetve 11 és 12-én a Nagyváti Úci Aldi Áruházban lehet találkozni tagokkal és a önkénteseinkkel. Ezen kívül 5-én a Régiségvásárban is megtalálhatóak vagyunk, és ugye hát természetes, aki már nincs az interneten, az nem létezik. Megtalálhatóak vagyunk Facebookon, TikTokon, illetőleg Instagramon is. Úgyhogy itt szívesen várjuk, ha van valakinek ötlete, felajánlása, segítsége, szeretne velünk jönni, kitelepülni, úgyhogy várjuk szeretettel mind a diákokat, mind pedig az állatokon segíteni vágyó civileket.
Önkénteseket is vártok.
Akkor így van, önkénteseket is, így van. Illetve, ha lehet ilyet mondani, merjünk nagyot álmodni, a segítségkéréseket is várjuk, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy olyan mértékű cicakolóniát etett, vagy olyan kóborkutyus gárdát etett, akinek szüksége lenne, mert önként támogatja saját zsebből, ha tudunk, akkor fogunk segíteni, ezt azt hiszem mindenki nevében mondhatom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb a Miskolci Egyetemen jártunk, ahol a kutatók éjszakáján készült két beszélgetésünket hallgathattátok meg. Majd Bukta Ilona, az SMS Állatvédő Alapítvány munkatársa és Reiman Zoltán, Miskolc civil referense voltak a vendégeim. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Baucsek Katalinnal, a Longevity Hub elnevezésű egészségügyi szakmai közösség alapítójával beszélget, a közösség munkájáról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A közelmúltban Budapesten útjára indult egy új szakmai közösség, amely egy rendszer szintű egészségkultúra építési modell lesz majd Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első kérdésem az legyen költői. Miért van erre alapvetően szükség? Mi volt az önök elsődleges motivációja, akár személyes motiváció?
Az én személyes motivációm ebben a szakmai közösség létrehozásában egy kommunikációs gát, amit én észrevettem az elmúlt időszakban, ami abban nyilvánult meg, hogy a valódi szakértők, akik képzettséggel, végzettséggel, gyakorlattal, kompetenciával, felelősségvállalással rendelkeznek, nem jutnak el a célközönséghez. És úgy érzem, meg a felméréseink azt mutatják, hogy a változtatni kívánó társadalom, az emberek nem mindig a megfelelő szakemberhez tudnak kapcsolódni. Ennek az okát visszavezettük, és visszavezethető, hogyha megfigyeljük a szokásokat és a különböző social media felületek térhódítását a kis rövid videókra és a felelősség nélküli szakértőkké avanzsált, hát nevezzük kuruzslóknak őket. Mivel én egy jogászember vagyok, és egy elég szabályozott életvitelt élek, és hiszek abban, hogy a szabályok azok nem azok a korlátok, amik gyakorlatilag kisebbé teszik az embert, hanem irányt mutatnak és biztonságérzetet adnak bizonyos területen. Ezért fontosnak tartottam és tartottuk, hogy abban a misszióban, ami a prevenció és az egészség megőrzés hosszú távú folyamata, abba kezdjük a nulladik lépésnél. És pedig ott, hogy legyen egy olyan szakértői platform, ahol valid szakértők vannak. Tehát nem kártyavetők, nem füstölgőből jósló üveggömb tudósok, hanem orvosok, gyógyszerészek, dietetikusok, természetgyógyászok. De mindenképp ki szeretném emelni, hogy hiszünk a holisztikus szemléletben, tehát komplementer, nagyon-nagyon jól össze tudnak dolgozni ezek a szakmák. Viszont azt érzem, és egy ilyen társadalmi enturbuláció van ezen a területen, hogy polarizálódott. Az orvos meg akar ölni, a gyógyszerész meg akar mérgezni, és akkor nézzük a holdat, és attól jobb lesz. Valójában, ha ez működne, és a statisztikáink és a nyilvános adataink azt mutatnák, hogy ez eredményes, akkor fejet lehetne hajtani bizonyos esetekben. De sajnos cudarul állunk. És azt vettük észre, és nagyon-nagyon sok szakértő, aki velünk kapcsolatban van, és szakmai konziliumokat tartunk, azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy nem tudom hány millió táplálkozási tanácsadó országa vagyunk, mégsem jók a mutatóink. Mégis az elhalálozási statisztikát vezetjük, magasan az élen vagyunk a rákos megbetegedésekben az unióban. Szóval, ha azt csináljuk, amit eddig csináltunk, azokkal a módszerekkel, erre nagy tudomány nem kell, hogy rájöjjünk, akkor nem fognak az eredményeink változni. Ezért egy társadalmi innovációt szeretnénk megvalósítani, ami a magyar longevity ökoszisztéma, ahol szabályozott keretek között mindenki a maga kompetencia határán belül együttműködve próbál tenni azért, hogy az átlag élettartamunk, az egészségben eltöltött éveink száma picit legyen hosszabb, legyen élvezhetőbb. Az nincs rendben, hogy 55 éves korunktól már elkezdünk bizonyos élethosszig tartó gyógyszereket szedni, és csökken az életminőségünk. És ez volt a kiindulási alap, hogy valid szakértők, valid tanácsai, valid nézőpontjai jussanak el azokhoz az emberekhez, akik szeretnének bármit is tenni az egészségük érdekében.
Ennek a szakmai közösségnek elsődlegesen kik a tagjai, milyen szakemberekből áll a közösség?
A közösségünk orvosokból, gyógyszerészekből, dietetikusokból, pszichológusokból, természetgyógyászokból és coachoknak egy meghatározott, szigorúan szabályozott kategóriájából áll, tehát a kétnapos coach kurzus után nem hiszem, hogy be lehet ide kerülni hozzánk, mint coach szakértő. Nagyon-nagyon szigorúan veszük ezt a területet, és sportszakemberekből. Nyilvános a honlapunk, és nyilvános a partneri listánk is, tehát a szakértői csapatunk ebből az öt kategóriából tevődik össze. És ugye vannak a longevity szolgáltatók, akik olyan típusú szolgáltatást nyújtanak, ami az élet meghosszabbításához szükséges. Akár fenntarthatóság szempontjából, akár medikál szempontjából, akár stresszkezelés szempontjából, de itt is nagyon-nagyon keményen és szigorúan szűrünk. Van olyan helyzet, és egyre több, amikor nem engedi be ez a szakmai közösség bizonyos terméket, bizonyos oda nem illő, vagy a mi etikai kódexünkbe nem illő csapattagot vagy partnerjelöltet.
Nagyon friss még a közösség létrejötte, de az imént említett szakemberek hogyan fogadták a létrehozatalát a közösségnek? Kit mi motivál, hogy csatlakozzon?
A szakértők és a szakemberek is ezzel az alaptézissel és gonddal küszködnek, hogy kompetencia határokat túllépve kezelnek, szúrnak, töltenek, javítanak, diagnosztizálnak nem kompetens emberek. Gyakorlatilag nem egy együttműködő partnerként ugrik be egy gyors talpalós táplálkozási tanácsadó, vagy egy akármilyen edző, hanem ő felállítja a diagnózist, hogy már pedig ezt kell neked csinálni ahhoz, hogy. És ez nem jó irány. Tehát a szakértők ezt nagyon-nagyon jól érzékelik. És az az ő kommunikációs problémájuk, hogy egy bizonyos szakértelem és szaktudás és etikai kódex mellett, amit akár az orvoskamara, akár egyéb kamarák előírnak, nem tudnak olyan lealacsonyodó kommunikációs szintre menni, amit megengedhet magának egy nem szakértő. És én ebben szeretnék az ő partnerük lenni, ugye, mint a Longevity magazin alapítója, aki meghatározom azt, hogy milyen hangnemben, milyen stílusban kommunikál ez a magazin, hogy egy valid felületen ez a csoport tudja elmondani mindenféle zavaró reklám, vagy mindenféle vajákosság nélkül, tudományos alapokon megalapozott tanulmányok szerint, hogy egy adott kérdésben mi a valid információ. Mert azt látom, hogy őrület. Nagyon nagy karizmatikus egyéniségek vannak most a lifestyle influencer kategóriában, viszont nem rendelkeznek orvosi végzettséggel. És ez egy bizonyos ponton probléma. Együtt kell működni. Én legalábbis, és ez a szakértői grénum azt vallja, hogy működjön együtt a természetgyógyász, működjön együtt egy gyógyszerész, tehát mindenki a maga kompetencia határán belül. És azért nagyon-nagyon jó és nagyon csodálatos ez a most alakulóba lévő ökoszisztéma, mert mindenki a helyén van, és ez egy nagyon-nagyon fontos elvárásunk, hogy egy olyan lelki szövetű és érettségű emberek kerüljenek ebbe a csapatba, akik elismerik a másik szakértelmét abban az esetben is, hogyha esetleg nem teljesen értenek vele egyet. Szóval én nagyon-nagyon-nagyon nagy híve vagyok annak, hogy a társadalom enturbulálását, ami most egy ideje folyik mindenféle szinten. Ha ezt a virágot nem eszed, akkor meghalsz két hét múlva. Szóval ez nem irány. Ez nem irány, mert az edukációnak ez a lényege, hogy milyen minőségű adatot adunk át annak a fogyasztónak, mert egy tartalomfogyasztóknak adunk át anyagot, és ezzel tudunk edukálni, hogy egy bizonyos színvonalat tartunk.
Nagyon divatos ma Magyarországon, hogy mindenki szemléletet formál és edukál a maga szintjén, de hát ez pont az ellenkező hatást érheti el, vagy válthatja ki, tehát akár veszélyes is lehet.
Igen, és ezért a Longevity Hub szakértői jelentős területeken, konkrétan három területen jogszabály előkészítési tervezeteket szeretnének benyújtani, és szeretnénk akár a szakpolitikával egyeztetni, és elmondani a szakmai javaslatokat, hogy mi a veszélye annak, hogyha egy mindenféle stigmatizálás nélkül, egy képzettség, végzettség nélküli ember életvezetési tanácsot próbál adni, adott esetben egy bajban vagy egy válsághelyzetben lévő másik személynek. Most már csak egy ilyen nagyon-nagyon általános dolgot mondjak, hogy ne sértsek meg senkit. Ennek veszélye van. Az, ami előnye is lehet, az a hátránya is. És az, hogy edukációnak hívja mindenki ezt a folyamatot, tehát egy körömépítésnek, hogy hogyan kell azt megcsinálni, az is egy edukáció, és azt is edukációnak hívjuk, hogy milyen protokollon keresztül lehet valaki egészségesebb, és milyen szempontok szerint kellene ezt vizsgálniuk, ez nincs rendben. Azért nagyon sok olyan terület van, ami igenis szabályozást igényel, és ha már van szabályozás, akkor igenis keményebb és szigorúbb ellenőrzést igényel.
Visszatérve a szakmai közösség tagjaira, említette az orvosokat, és én még hozzájutenném a természetgyógyászokat. Azért, igen, mert én úgy érzem, hogy Magyarországon kevésbé van még annak kultúrája, hogy ez a két szakmai csoport összekapcsolódik és segíti egymás munkáját. Nyilván itt ott hallani azért üdítő kivételekről. Az is a céljuk, hogy a szakmai közösség ezen tagjai összefogva egy szemléletváltást is, igen, tükrözzenek, vagy átadjanak a közönségnek?
Igen, a csatlakozás feltétele különböző dokumentumok, különböző etikai együttműködési elveknek az elfogadása, és ez egy nagyon fontos dolog számunkra is. És ezek a szakértők, akik itt vannak velünk egyetemben, nem tekintik alsóbbrendűnek, vagy nem tekintik, nem validnak azokat a természetes gyógymódokat, amik komplementer segíthetnek egy adott agyott állapot javításában. És ez már, én nagyon nagy Svájc rajongó vagyok, és ott vannak olyan jó gyakorlatok, amiket nagyon szeretném, ha be tudnák hozni ide Magyarországra. És ott szigorú szabályozás mellett lehet valaki természetgyógyász. Szigorú szabályozás mellett lehet valaki coach, de együttműködik coach, például a pszichológussal egy fogyás kapcsán, vagy egy orvos együttműködik egy coachsal, egy evészavar kapcsán, és elismerik egymás szakértelmét, és egymásra építve, vagy közösen építkezve egy protokollt állítanak össze, és szerencsére, hál' Istennek mondhatom, hogy az ökoszisztéma szakértői ezt mind-mind elfogadták. Aki ezt nem tudja elfogadni, az nem is kerülhet be a hábba. Tehát ez egy kizárás. Itt nem egyéni harcosokra van szükség, hanem egy valódi összefogásra, ahol higgadt türelemmel és szakértelemmel meghallgatják egymást, és akár támogatják egymás munkáját, ezáltal jobbá téve annak az embernek az életét, aki keresi a megoldást.
Ennek a szakmai közösségnek a sokrétű tudása, tapasztalata hogyan fog eljutni a célközönséghez, a magyar emberekhez?
Ez egy 4 pilléres társadalmi innováció, aminek jelen pillanatban a második pillérénél tartunk. Az első pillér, ez a magazin létrehozása volt, ami nagyon-nagyon magas olvasószámmal rendelkezik, ahhoz képest, hogy ez egy nis magazin. Tehát itt nem lehet látni hajprotokolt, meg nem tudom ki hol nyaralt és milyen szandált visel. Tehát ez egy nis, olvasható, emészthető, de tudományos alapokon nyugvó magazin. Ez a magazin egy kiváló felület ahhoz, hogy az edukációs folyamatot megfelelő színvonalon tudjuk folytatni. A második pillére ez a hub, mint magyar longevity ökoszisztém, ahol szakértők és longevity szolgáltatók összefognak, és egy ilyen misszió mentén megpróbálnak egy picit más nézőpontból ránézni erre a prevenciós kérdésre. A harmadik pillére az, hogy az olvasókat és az érdeklődőket, akiknek a száma jelentős, offline eseményeken össze fogjuk vezetni, vagy bemutatni ezeknek a szakmai közösségeknek. És az én fixa ideám az, hogy én nem szeretem személy szerint, hogyha 5-en ülnek megvilágítva a színpadon, és 200-an tapsolnak. Ez most a elmúlt 10-15 évben nagy divat volt. Engem ezek elálmosítanak ezek a dolgok. Az a mi elképzelésünk, hogy valódi kapcsolódást lehessen létrehozni adott esetben egy orvos, egy gondolkodás, egy elképzelés, és az a tömeg között, aki eljön egy ilyen előadásra. Ebben az ökoszisztémában meg szeretném szüntetni ezt a mikrofonnal fent reflektorfényben állunk, és akkor nagyon okosak és ügyesek vagyunk, és megtapsolnak, és a goodbye csomaggal hazamegyünk. Engem ez fáraszt, ez nem ez a célunk. Offline eseményeken szeretnénk, ha ez a közösség tudna csatlakozni ahhoz az olvasó táborhoz, akinek erre igénye van.
A szakmai közösség leendő tagjainak milyen üzenete lenne, miért csatlakozzanak önökhöz? Ők mit profitálhatnak abból, hogy a közösség tagjaivá válnak?
Én az eszmeiségét tudom ennek hangsúlyozni. Tehát az, hogy egy eszme, és hogy megismerje azt a nézőpontot, ami fele akár egy mikro, vagy akár egy makrogazdasági mutató mutat, nem Magyarországon még, hanem a világban. Hogy mi történik a longevity területén. Ennek milyen gazdasági vonulatai lesznek. Az, hogy hosszan egészségesen élünk, az egy nagyon-nagyon jó dolog, de ez csak egy részkérdés. Ezen kívül számtalan területet fog érinteni, és már érint akár bankokat, akár biztosításokat, akár szolgáltatókat, gazdasági részletet az, hogyha hosszabban és egészségesen élünk. A formálói lehetnek ennek az új nézőpontnak, ami nem csak az, hogy aludjunk jól, és akkor lélegezzünk mélyeket, és hideg vízzel zuhanyozunk, nagyon jó dolog, de ez egy sokkal komplexebb terület. Nem ígérem, hogy bárki bekerülhet, tehát én most nem buzdítok senkit arra, hogy most mindenki jöjjön és csatlakozzon, mert elég szigorú a mérce. Aki bent van, az nagyon-nagyon elszánt, elkötelezett az eszme iránt. Ezért, akiben ez bent van, és aki azt érzi, hogy valóban új nézőpontból kellene nézni ezt a területet, mert nem működik, ahogy eddig volt, nagyon nagy szeretettel várjuk.
Ahogy ön is mondta, minden korosztály számára szeretnélek valódi lehetőségeket kínálni azért, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek, és ugye a beszélgetésünk elején említette azt a példát, hogy nyilván nagyon nem jó, hogyha valaki akár 50 pluszosan, 55 évesen már élethosszig tartó gyógyszereket kell, hogy szedjen különböző krónikus betegségekre, és innen jut eszembe az a gondolat, hogy az is egy céljuk, hogy akár a gyermekek korosztályát megcélozni, hiszen sokszor azt gondolom, hogy ők maguk is példát mutathatnak a felnőtt korosztálynak, szóval, hogy érdemes őket edukálni és velük kezdeni ezt a folyamatot.
Nagyon-nagyon nyitottak a fiatalok, a gyerekek is. A gyerekek ugye kiskorban még bármilyen irányba formálhatóak, viszont a fiatalok, akik már önjogon döntéseket hozhatnak adott esetben egy vásárlás során, hogy mit veszek le a polcról, hogyan töltöm a szabadidőmet, meglepő módon tudatosak. Nagyon sokat hallom azt, hogy kész, a világ pusztulásra van ítélve, itt nem lesz semmi, milyen léha, és nem tudom, milyen cudar fia. Nem. Nagyon-nagyon sok fiatallal vagyunk körülvéve, egyetemekkel vagyunk stratégiai partnerségben, akik tudatosan már most 20-as éveik elején tudatosan gondoskodnak akár az egészségi állapotukról, akár az anyagi biztonságukról, akár teljesen egy hosszú távú életstratégiát fektetnek le, vagy mutatnak be számunkra, hogy igen, mi ezen a ponton gondolkodunk. És ezért látjuk azt, hogy maga a longevity kérdése több annál, mint hogy szépen egy azurkék medenceparton uborka levet iszogatunk. Tehát ez egy sokkal komplexebb kérdés, és mint ahogy ön is mondta, minél fiatalabb korba kellene ezek alapvető életmód szokások. Tehát itt nem atomfizikáról van szó, hanem egy olyan példamutatásról, ami a környezeti szokásait minimálisan megváltoztatja, és akár évtizedeket adhat az ember életéhez. És igen, dolgozunk azon is, hogy minél fiatalabb korba tudatosuljon, vagy találkozzanak egy ilyen alternatívával, hogy mi alapján lehet eldönteni, hogy az élelmiszer egészséges, vagy nem, mert most marketing folyik mindenhonnan, tehát hogy őrület, ami van.
Mert hogy ugye sokat emlegetjük a prevenciót és a megelőzést, talán éppen ezt is gyermekkorban lehetne leginkább hatékonyan elkezdeni.
Igen, és a mi koncepciónk, valahogy úgy érzem, hogy ráérzett erre a logikára, nem probléma csomagokra fókuszálva szeretne a Longevity Hub működni. Tehát, hogy most nem emeljük, hogy menopauza, vagy depresszió, hanem életszakaszokra. Tehát ez az én elképzelésem, hogy minden életszakasznak megvannak a maga kihívásai, és megvan a személy rugalmassága, bizonyos mértékig, hogy változzon. És ezért a HUB szakértői, meg az egész HUB koncepciója, hogy prevenció területén változás történjen, az életkori sajátosságoknak megfelelően van szegmentálva. Tehát más nehézséggel, vagy más szükséggel küzd egy 40 pluszos, mint egy 16 éves, vagy egy 7 éves, vagy egy 72 éves. És ezért mi úgy láttuk, hogy életszakaszokra lehet a leghatékonyabban kommunikálni azt a prevenciót, hogy mit építsen be, mert sosem késő. A 76 éves sem késő, mert életmódbeli változásokkal minőségi napokat, éveket adhat hozzá az életéhez.
Nem olyan régen készítettem egy interjút Magyarország longevity térképéről, mert ugye ez is elkészült, és ott Magyarország kék zónái kerültek előtérbe, hát ami alapvetően ugye a Nyugat-Dunántúli térséget érint, és hát mondom ezt itt egy kicsikét szomorúan, itt Borsodabói, Zemplén, Vármegye, meg ennek a régiónak a környékéről, mert azt gondolom, hogy mi itt nagyon rosszul állunk, és nagyon sok még a teendő. Amikor a szakmai közösségük már dolgozik majd egy ideje, és sikerül a programjaikat megvalósítani, meg hát szemléletet váltani, ami azért nyilván nem egy rövid időszak, mikor datálja azt körülbelül, hogy várható az, hogy ezek a kék zónák Magyarországon hát egy kicsikét megszaporodnak.
Nagyon érdekes kérdés, és valahol egy picit ilyen jövőbe látónak kellene lennem. Nem vagyok, viszont optimista vagyok a magam keretei között. 5 éves ciklusban gondolkodom, és az első évünket ennek az év kezdetére tettem. Stratégiai együttműködésben, meg különböző együttműködésekben vagyunk egyetemekkel, kutatóintézetekkel és méréseket végző hivatalokkal is. És az az én célom, hogy legyen egy közbenső mérésünk. Most tudjuk a jelenlegi állapotot. Amikor elkezdtük ezt a folyamatot, van statisztikánk, látjuk, hogy mi történik. Sőt, közzé is tettük, már önök is látják ezt a longevity térképet, vagy ezt a kékzónás térképet úgy neveztük el. Szeretnék egy 2 éves ciklus után megint statisztikát nézni, és szeretnék záráskor, az 5 éves ciklus zárásakor is egy statisztikát nézni. És én hiszek abban, hogyha mindenki megteszi azt, amit meg kell és megtud, de nem kell most itt világ megváltásra gondolni, hanem nagyon-nagyon egyszerű életmód szokásokat bevezet, akkor ez a mutatóinkban is látszani fog. És mindentől függetlenül, tehát függetlenül a társadalmi helyzettől, függetlenül, és egy kulcsa lesz még ennek a dolognak, az, hogy az embereknek az élet szeretetét valamilyen formában vissza kell adni, és erre lesznek jók azok a mikro találkozások, közösségek, ahol valódi emberi kapcsolódás történhet, és megérzi az ember, akár Kelet-Magyarországon élő is, hogy fontos, tehát, hogy nagyon jó, hogy van, és hozzá tud tenni ehhez az ökoszisztémához, és ezt az ökoszisztémát úgy kell elképzelni, hogy a szakértői csapat azért van, hogy a valid információk menjenek le az ökoszisztéma tagjaikhoz. De ha megengedi, akkor önt is az ökoszisztéma tagjának tekintem, mert ez nem a mi szórakoztatásunkra van ez a HUB, hanem azért, hogy közösen, bármi pici-pici hozzájárulással, nem tudom, édes burgonyával, vagy picit több zöldséggel, jobb legyen a közérzetünk. Jobb a közérzet, jobb a hangulat, nagyobb az életkedv. Szóval ez egy ilyen lánc reakció. Úgyhogy én bízom benne, hogy a statisztikai mutatók azért minimálisan fognak javulni. Ez az én reményem.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Baucsek Katalinnal, a Longevity Hub elnevezésű egészségügyi szakmai közösség alapítójával beszélgetett, a közösség munkájáról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.